Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Orbán Viktor szerint az ukrajnai háború egyik nagy tanulsága, hogy nem csak az a kérdés, mennyi fegyvered van, de az is, hogy mennyit tudsz a saját területeden gyártani. A miniszterelnök a közmédiában beszélt erről. Azt mondta, hogy a magyar hadiipar az elmúlt 20 évben leépült, újjá kell építeni a magyar hadsereget, és meg kell támasztani hadiiparral. Ennek egyik eleme az a zalaegerszegi Rheinmetall páncélozott harci járműgyárának átadása volt a múlt héten. Jövőre Várpalotán működni kezd Európa egyik legmodernebb lőszergyára, szintén a Rheinmetall-al közösen. Gyulán az Airbus gyárában a legmodernebb harci helikopterekbe készülnek alkatrészek, és pár napja jelentették be azt is, hogy izraeli céggel vegyes vállalatot hoznak létre harci drónok gyártására. A sztoriban vendége Báthori Róbert, aki szakértőket kérdezett a magyar haderőfejlesztésről. Vannak, akik szerint minden erre költött fillér kidobott pénz, mások meg azt mondják, hogy szükség van rá. Nem véd meg minket a NATO, NATO tagok vagyunk.
Biztos, hogy szükség van rá. Tehát, hogy az elmúlt, én azt hiszem 50 évben annyira leamortizálódott a magyar honvédség infrastruktúrálisan, fegyvereket illetően, meg humán erőforrásilag is. Akikkel én beszéltem, ők azt állították, hogy erre biztos, hogy szükség van erre a nagy haderőfejlesztésre. Kérdés, hogy az a pénzösszeg, ami erre rendelkezésre áll, az mennyire transzparensen lett elköltve, és mennyire átlátható módon. Amikor csináltam ugye a Szabadon egyik epizódjában, Békehadsereg néven csináltunk erről egy 15-20 perces videóriportot, ami a nagy haderőfejlesztésről szólt. Épp akkoriban rúgták ki, azt hiszem, a Magyar Honvédség 1000 katonáját különböző jogszabályi változásokra hivatkozva, és megpróbáltuk ezt a pénzösszeget, illetve a kirúgásokat egymással párhuzamba állítani, hogy mégis mi történhet itt. Nem volt könnyű dolgunk, mert amikor egy ilyen riportnak nekikezdek, akkor nagyon sok szakirodalmat olvasok át, felhívok szakértőket, előtte órákig beszélgetünk a különböző problémákról, megoldásokról.
Olyan emberrel is tudtál beszélgetni, akit elbocsájtottak?
Persze. Alapvetően 13 olyan emberrel beszéltem, ezredestől az altisztekig, akik nagyon sokat meséltek, nagyon sok információt adtak. Ha megkérdezed azt, hogy ebből hányan álltak a kameráink elé, egy sem. Nyilván félnek a hadbíróságtól, meg valamilyen szinten, ha kirúgott katonáról van szó, ha seregben szolgáló katonáról, ott azért erős kötelékek vannak. Tehát, hogy ez egy nagyon zárt világ, és ha ki is rúgnak valakit, és eltelik egy-két hónap, attól még ő úgy érzi, hogy az elmúlt 20 évben a Magyar Honvédség kötelékéhez tartozott, és hát azt a mentalitást, azt a hierarchiát, azt nem könnyű levetkőzni civilként sem. Tehát nagyon sok mindent mondtak, ami nekem a riporthoz tök jó támpontok voltak, viszont ilyenkor mindig nehéz dolga van az embernek, hiszen ezeket az állításokat valahogy bizonyítani kell, vagy ha nem is lehet annyira bizonyítani, akkor legalább kérdésként fel kell tenni ezeket a riportban. Szóval, hogy nehéz egy ennyire zárt rendszerbe gyakorlatilag egy-két hét alatt az embernek beépülnie. Van, amikor kevésbé sikerül, van, amikor jól sikerül. A honvédség az meg a Honvédelmi Minisztérium, az nem az a pálya, ahol forgókamerával beengedik az embert bárhova. Nyilván a kényes kérdéseket kerülik, nekem kényes kérdéseim voltak. Kényes kérdések azok gyakorlatilag arra vonatkoztak, hogy fiatalitás címén hogyan rúghattak ki, milyen indokokkal 1000 katonát a seregből.
Köztük alig 40 pluszosok is.
Igen. Szóval, hogy mi volt az indok, és én különböző szakértőktől, különböző érintettektől, különböző indokokat hallottam az ő eltávolításukra, és hát az kiderült, hogy a Honvédelmi Minisztériumban sem volt ez pontosan letisztázva, hogy kit és pontosan miért rúgnak ki. Szóval ez egy baromi fájó pont a katonáknak. Erre egyébként nem kaptam semmilyen választ. Honvédelmi Minisztériumtól kértem forgatási engedélyt arra, hogy beleláthassunk a magyar honvédség valós helyzetébe, és kértem tőlük azt is, hogy biztosítsanak interjú alanyt, aki tud ezekre a kérdésekre válaszolni. Itt egy ilyen nagyon faramúci dolog jött elő, még pedig az, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak a sajtóosztályán úgy tűnik, hogy másodjára, harmadjára is elkeverték az e-mailjeimet. Szóval, hogy amikor én végül felhívtam őket, akkor a legvégén, akkor az derült ki számomra, hogy ők úgy tesznek, mintha ezeket az e-maileket el sem küldtem volna. Miközben forgókamera előtt küldtem el nekik a kérdéseket. Ez nem egy átlátható rendszer.
Az, hogy mennyire átláthatatlan, az egyik szakértőd Wagner Péter arról beszél, hogy tulajdonképpen a magyar lakosság fejében, tudatában nincs benne az a fajta leépülés, ami a honvédséget az elmúlt évtizedekben jellemezte. Nem is lehet benne, hiszen alig-alig találkozott, mióta nincs ugye kötelező katonai szolgálat, alig-alig találkozott a hadsereggel. Vannak nyilván benyomások, és azok nem túl jók a hadseregről. Most viszont rengeteg pénzt szánnak erre. 3500-3600 milliárd forintról van szó, és nem igazán lehet látni azt sem, hogy a fejlesztésben ezt hogyan költik el vajon. Hogyan lehetne ez átláthatóbb?
Wagner Péter a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, illetve Csiki Varga Tamás is azt mondta erre, hogy nekik kutatóként, elemzőként is baromi nehéz dolguk van, hiszen amikor egy külföldi partner, akár Németországból egy elemző megkérdez tőlük valamit, hogy jól láttam azt, hogy nem tudom, vettetek 4 repülőgépet, és akkor hogyan tovább, akkor ők erre egész egyszerűen nem tudnak válaszolni, mert nekik vezető kutatóként, elemzőként gyakorlatilag semmilyen rálátásuk nincs arra, hogy mit csinál, mire költ a magyar honvédség. Azt mondták, hogy ha nagyon akarnák, akkor persze ki tudnák deríteni az összes fegyvergyártó cég, amikor elad bármilyen fegyverzetet, szállítójárműveket, stb., akkor azt általában PR kampányként, vagy úgy propagálják a honlapjukon, saját gyártói honlapjukon, hogy kiadnak erről egy hírt. De egyébként a magyar honvédségtől ők sem kapnak erről semmiféle tájékoztatást, miközben valójában ők a kormány egyik háttérintézményében dolgoznak. Azt, hogy ezt a 3500-3600 milliárdot mire költhették el, vagy egyetlen hol tartunk ennek az összegnek az elköltésében, arról senkinek nincs fogalma, csak a Honvédelmi Minisztérium tudná megmondani, akik nem mondják meg. A kutatók, elemzők azt mondják, hogy itt lehet hivatkozni államtitokra, lehet hivatkozni üzleti titokra, és innentől kezdve nem kötelesek megmondani azt, hogy mire költötték el ezt a pénzt. Wagner Péter egyébként azt mondta, hogy tipikus poszt-szovjet beidegződés, ami Magyarországon, illetve a környező országokban, tőlünk nyilván keletre van, hogy az embereket egész egyszerűen nem érdekli az, hogy az ő adóforintjaikat mire költik el. És ehhez nagyon szépen tudnak igazodni a kormányok. Nem érdekli az embereket, hogy mire költjük el a pénzt, akkor nem is mondjuk el nekik, hogy mire költjük el a pénzüket. Ezért arra költjük el a pénzüket, amire mi akarjuk, és innentől kezdve senkinek semmi köze hozzá. Németországban, Belgiumban, Franciaországban egy picit másképp működik.
Az, hogy mennyire volt legatyásodó, vagy van legatyásodó a honvédség, arra egy jó példát mondott Wagner Péter. Ő mondta azt, hogy Afganisztánban, például az afganisztáni misszióban 1945-ös fegyverekkel harcoltak a magyar katonák, vagy lőttek magyar katonák, volt, amelyik szétesett egy katona kezében, amikor használta. Honnan lehet még tudni, hogy nagyon rossz a helyzet?
Wagner Péter azt mondta ebben az interjúban, hogy valójában csak az láthatott bele abba, hogy mi történik az afganisztáni misszióinkban, aki nagyon figyelte a híreket, vagy esetleg volt olyan ismerőse, rokona, aki kint szolgált Afganisztánban. Ez a szakértő azt mondta, hogy örüljünk, hogy ennyi áldozattal megúsztuk Afganisztánt, mert hogy mondok egy másik példát, ami tök triviális. Vannak ezek a baromi nagy rába teherszállító plusz utasszállító vagy katonai szállító járművek. Afganisztánban kaptak egy rakat ilyet a katonák. Itt van a doboz, ahol a vezetőfülke van. A vezetőfülke mögött van egy olyan kapcsoló, amit bárki kikapcsolhat. Oda megy az ember és rányom.
És mit kapcsol ki vele?
Gyakorlatilag áramtalanítja az egész járművet. És amikor megkapták ezt a magyar katonák Afganisztánba, akkor ott kamilláztak és néztek, hogy oké, de hát megyünk Afganisztánba a falvakba, jön bármelyik gyerek vagy felnőtt, rányom erre a gombra, és onnantól kezdve ez a gép, ez nem megy sehova. És akkor a nagy fejlesztési ötlet jött, hogy jó, akkor erre kéne rakni valami dobozt. Tehát, hogy ennyire voltunk mi adaptálódva az afganisztáni missziókhoz, és innentől kezdve talán már nem is olyan meglepő az, hogy a 45-ben gyártott AK-47-es géppisztolyok vagy gépkarabélyok, azok gyakorlatilag szétestek a tűzharc kellős közepén Afganisztánban. Szóval, hogy ezekből az apró jelekből látszik, Wagner Péter még azt mondta, hogy 20 évvel ezelőtt voltak nagy laktanya modernizációs törekvések. A laktanyákat nagyjából rendbe hozták, de amikor egy ilyen 20 ezer fős multi megacégről beszélünk, mint maga a Magyar Honvédség, akkor olyanokba kell gondolkodni, hogy kellenek egyszerűen autók, amivel ezek az emberek eljutnak A-ból B-be. És ez a szakértő azt mondta, hogy ő ült olyan Opel Astra 25 éves gépjárműben, amiben már mindent kicseréltek, csak a ülést nem. De hogy mindent apránként, mert hogy soha nem volt arra annyi pénze a Magyar Honvédségnek, hogy fogja és lecserélje ezeket az autókat, ezért mindent így bütykölgettek, és akkor cserélgették, amit tudtak bennük. Szóval, hogy ennyire voltak elmaradva, vagy vannak elmaradva a Magyar Honvédségben a viszonyok így a 2023-as elvártól, de most gondolja abba bele, hogy tényleg ők még mindig Windows XP-t használnak.
Sőt, tehát a haderőfejlesztés, ez egy csomó más területnek is lépést kell tartani. Ugye itt példaként ezeket a 70 tonnás Leopard tankokat mondják, amiket egyszerűen a hídjaink nem bírnak el, és mégis ezeknek valamerre mozogni kellene. Vajon amikor belegondolnak egy ilyen fejlesztésbe, akkor nem gondolják azt, hogy ezeket a járműveket mozgatni kell majd?
Mindenhonnan azt a választ kaptam, hogy dehogy nem, hát kiváló logisztikusok vannak a honvédségnél, biztosan gondoltak erre. De hát a kérdés az, hogy miért Tatán állomásozik az összes nehéz fegyverzet, amit az elmúlt években vásárolt a magyar állam. Tata gyakorlatilag az a hely, ami a várható fronttól a legtávolabb van. Tehették volna Debrecenbe is például ezeket a fegyvereket, nem oda sikerült. És amikor megkérdeztem például Vadai Ágnestől, DK politikusától, aki a NATO-nak az egyik bizottságában elnöki posztot tölt be, hogy miért oda rakták, mit tud erről, ő azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy egész egyszerűen Tatán volt ugye a nagy harckocsizó ezred, többen lobbiztak azért, hogy hova kerüljenek ezek a fegyverek, a tatai harckocsizó ezrednek volt jobb a lobbija.
Erősebb a lobbija, és igen, ezért vannak ott.
Nem pedig Debrecenben.
Vadai Ágnes azt mondja, hogy szerinte a kormánynak nincs világos biztonság és védelem politikai koncepciója, és ez látszik azon, ahogy ez a haderőfejlesztés megvalósul. Ugye azt tegyük hozzá, hogy ez az Rínyi haderőfejlesztési program, ez először konkrét dátumokhoz volt delegálva, most már egyáltalán nem beszélünk évszámról, talán 2026 volt az utolsó, ha jól emlékszem, amit mondtak, most már csak egyszerűen arról van szó, hogy tart ez a folyamat.
Amikor ezt kitalálta a magyar kormány, ez azt hiszem, hogy 2014 környékén volt, amikor Oroszország elfoglalta a Krímet, és akkor találták ki az Rínyi 2026-ot, amit 2016-ban indítottak el. 10 éves ciklusokban gondolkodnak mindig, ne kérdezd, hogy miért, fogalmam sincs. 10 éves, de ez megint egy faromóci helyzet, hogy miért gondolkodik egy kormány 10 éves ciklusban, amikor 4 évente országgyűlési választás van. Egyébként erre is visszatérhetünk majd, mert gyakorlatilag a nagy haderőfejlesztési programjaink az elmúlt évtizedekben mindig ezekbe bukott bele. Tehát, hogy valaki kitalálta azt a ciklusa elején, hogy akkor ennyire is így fogjuk fejleszteni a magyar honvédséget. Mindig az lett belőle, hogy mire odaértek, tehát előtte bezárták a laktanyákat, elküldtek egy csomó embert, majd rájöttek a ciklus végére, hogy hát baromira nincs pénzünk, úgyhogy akkor most megint elmarad ez. Vagy amikorra lett volna pénzük, addigra leváltották a kormányt, tehát hogy itt most a Fidesznél nincs ilyen probléma, tehát ők kitalálták 16-ra, hogy akkor elkezdik az Rínyit, de az látszódott, hogy egyszerűen nem elég az időkeret, amiben ők gondolkodnak, és utána kitolták 2030 2022-ig a Zrínyi 2026-ot, most pedig már ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs vége. Tehát, ha jól tudom, akkor a
24-es költségvetésben vállaltuk azt, hogy még többet, GDP arányosan még többet költünk haderőfejlesztésre, ami egyébként kötelességünk is, hiszen NATO tagok vagyunk.
20 évig blitzeltünk gyakorlatilag a NATO-val, tehát 99 óta, amióta Magyarország belépett a NATO-ba, hát gyakorlatilag soha nem teljesítettük a kötelezettségeinket. Tehát itt a különböző számok hangzottak el a NATO részéről, hogy mennyit kell a GDP-ből elkölteni. Magyarország az első 10 évben, hát talán a tizedét költötte haderőfejlesztésre, vagy honvédelmi kiadásra, mint amit a NATO előírt. Voltak ebből egyébként problémák, viszont 14-ben, amikor a Krímet tényleg elfoglalta Oroszország, akkor a NATO azt mondta, hogy most már mindenkinek össze kell kapnia magát, és most tartunk ott, hogy talán 23 végére elérjük a 2%-os álomhatárt, amit egyébként elvárt a NATO már 10 évvel ezelőtt is tőlünk. Egyébként a szakértők azt mondták, amikor rákérdeztem arra, hogy oké, de miért nem blitzelünk tovább? Hát, ha eddig 20 évig blitzeltünk, és gyakorlatilag semmit nem adtunk be a közösbe, akkor ezek után miért tennénk? És mindenki azt mondta, hogy tehát, hogy lehet ezt így húzni, csak baromira nem érdemes.
Mennyiben szigorította a magyar kormánnyal szemben támasztott NATO elvárásokat az ukrajnai háború? Ugye a Felkomban említettem, hogy Orbán Viktor is ukrajnai konfliktusra hivatkozik. Annak nagy tanulsága szerint az, hogy itthon kell fegyvereket gyártani. Tehát mennyiben pörgette fel a szomszédban zajló háború a haderő fejlesztési reformat?
Azt, hogy ez kell-e, arra én nem tudok exakt választ adni. Szerintem bármi, ami fejlesztés, ráadásul hadipari fejlesztés, az tök jól jön Magyarországnak, főleg úgy, hogy van egy olyan hadseregünk, amit egész egyszerűen fel kell fegyverezni, modern fegyverekkel kell őket ellátni, másrészt pedig, ha a kormány azt mondja, hogy ebből a magyar embereknek is haszna van, hát az a non plus ultra. Az megint egy más kérdés, hogy hogyan lehet az, hogy Magyarország a Rheinmetallal alapít egy vegyes vállalatot, Magyarország adja hozzá a gyárat, a területet, fel is építi Magyarország a gyárat, szerez magyar munkásokat, akik összeszerelik ezeket a fegyvereket, gyártósorokat. Hogyan lehet az, hogy ebben a vegyes vállalatban Magyarországnak csak 49%-nyi részesedése van, 51% pedig a Rheinmetallé? Erre nincs válasz. Tök jó az, ha itt szereljük össze a linkseket, megrendelnek belőle. Ha jól tudom, most 210-valahány darabot kell legyártanunk és összeszerelnünk. Tök jó, hogy maroklőfegyvereket gyártanak itthon Magyarországon. Ugye az elmúlt 20 évben nagyon sok ilyen gyárat zártak be itthon. Végre van fegyvergyártás. Kérdés az, hogy ebből mit profitál majd a magyar hadsereg, és mit profitál Magyarország.
És mit profitál a NATO? Mert ez ahhoz is kell, ahogy az egyik szakértő mondja, hogyha például van egy közös gyakorlat, vagy nem is gyakorlat, hanem élesbevetés, akkor ugyanolyan hadrafogható legyen az adott magyar egység, mint mondjuk egy lengyel, vagy egy cseh, vagy más NATO tagállamnak a hadserege. Hány hadrafogható katona van, és mennyi hiányzik a rendszerből? Illetve vajon a haderőfejlesztési reform az arra is kiterjed-e, hogy magyar katonának, hivatásos magyar katonának lenni Magyarországon, egy NATO tagállamban egy jó életpálya lehet annak, aki fogékonyságot érez egy ilyen szakma iránt?
Különböző válaszokat kaptam arra, különböző szakértőktől, hány ember hiányzik a rendszerből. Van, aki azt mondta, hogy 10 000 minimum. Van, aki azt mondta, hogy csak 5 000, de amikor és hasonló válaszokat kaptam arra is, hogy ha beütne bármilyen krach, és tényleg oda kellene állítani az embereket, Isten adja, hogy megvédjék az országot, akkor hány ilyen embert tudnánk kiállítani? És van, aki azt mondta, hogy nem tudom, 11 500-at biztosan. Wagner Péter azt mondta, hogy nagyjából 6 000-et, aki hadrafogható, de hogy ebbe kik tartoznak bele, arra ők sem lát. Megint eljutottunk oda, hogy itt az egyik fő csapás irány, egyik legfontosabb kérdés, amire nem jött soha pontos válasz senkitől. Nyilván erre is lehet azt mondani, hogy ez hadititok, és nem fogjuk elmondani a magyar sajtónak, hogy Magyarországnak hány olyan katonája van, akit bevethetnek, de hogy erre nincs exakt válasz. Mondok egy példát arra, 2015-ben a migráns válság kellős közepén, amikor Orbán Viktor elrendelte hogy kerítést kell építeni a déli határa, akkor hát ott megmozgattak mindenkit a Magyar Honvédségnél, tehát a Honvéd zenekarnak, a tagjainak is le kellett menni, plusz a konyhásoknak, hogy felhúzzák ezt a kerítést. Rossz nyelvek szerint egyébként Hende Csaba ebbe az egészbe
bukott bele.
Igen. Szóval, hogy nem lehet tudni azt, hogy mennyi katonánk van, de nem is úgy kell elképzelni ezt, hogyha Magyarországon bármilyen katonai incidens történne, hogy akkor tényleg oda kell állítani a 6000 embert, magyar embert, és akkor védjék meg a hazát, nyilván erre van a NATO. A NATO gyakorlatilag arra született meg, hogy az ilyen esetekre megvédjék egymást a NATO-ban lévő tagállamok, tehát hogy tényleg nem ettől kell tartani. Az, hogy mennyire vonzó életpálya ma Magyarországon, főleg az áprilisi kirúgás hullám után, hogy valaki katonának menjen, van akinek az. A Magyar Honvédség Kelet-Magyarországról szívja fel a legtöbb embert. Azért, mert ott nyilván sokkal kevesebb a munkalehetőség, a honvédség tud nekik kínálni egy olyan kvázi életpályát, ami kiváltja azt, hogy esetleg ne kelljen közmunkára menniük, vagy bármi ilyesmit. Tehát, hogy itt azért mégiscsak van a rendszerben előrelépés lehetőség. Nyilván a Magyar Honvédségnek olyan emberekre, tömegében olyan emberekre van szükségük, akik tényleg kúsznak, másznak a fegyverrel, porban, hóban, fagyban, és ezek a nagy bázisok, ezek mind Kelet-Magyarországon vannak. Akinek már van egy érettségie, annak kevésbé vonzó lehet ez a pálya. Azt sem lehet egyébként tudni, hogy a toborzó kampányoknak mekkora sikerük van Magyarországon. Tehát a Magyar Honvédség az elmúlt 2-3 évben folyamatosan tolta a PR videókat arról, hogy mennyire jó Magyarországon katonának lenni, de hogy valós képet erről sem kap gyakorlatilag a magyar sajtó, hogy ezek a kampányok, ezek mennyire érnek célba, és mennyi embert tudnak a Magyar Honvédséghez bevonzani. De én tényleg azt mondom, hogy ne jöjjön el az a pillanat, amikor ki kell derülni annak, hogy egy 70 tonnás harckocsit hogy kell mozgatni.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.